Isten igéjét az első Mózes könyvéből fogom olvasni, három különböző részt, a 37. részből a 3-tól 8-ig terjedő verseket, aztán 39-5-től 12-ig, 40-9-től 14-ig és a 23. vers. Tehát 37-3-tól 8-ig. Izrael pedig minden fiával inkább szerette Józsefet, mivel hogy vénkorában nemzette őt, és cifra ruhát csináltatott neki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyuk minden testvére közt őt szereti a legjobban, meggyűrölték, és jó szót sem bírtak hozzá szólni. Álmot álmodott József, és elbeszélte az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűrölték őt. Mert mondta nekik, hallgassátok meg kérlek ezt az álmot, amelyet álmodtam. Íme kévéket kötöttünk a mezőn, és az én kévém felkelt és felállt, a ti kévétek velük körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak. És mondták neki az ő bátyjai, avagy király akarsz-e lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz-e rajtunk, és annál inkább gyűlölték őt az álmáért és beszédéért. Most olvasom a 39.5.12-t. És lett az időtől fogva, hogy házának és amilyen volt, mindenének gondviselőjévé tette, megáldá az Úr az egyiptomi embernek házát Józsefért, és az Úr áldása volt mindenen, amilyen csak volt a házban és a mezőn. Mindent azért, amilyen volt, József kezére bízta, és semmire sem volt gondja mellette, hanem az ételre, melyet megevett. József pedig szép termetű és szép arcú volt. És lett ezek után, hogy az ő urának felesége Józsefre vetette szemeit, és mondta, hálj velem. Ő azonban gonakodott, és mondta az ő ura feleségének, ímé az én uramnak, én mellettem semmi gondjam sincs az ő háza dolgaira, és amilyen van, mindenét az én kezembe bízta. Senki sincs nálamnál nagyobb az ő házában, és tőlem semmit sem tiltott meg, hanem csak téged, mivel hogy te felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezném az Isten ellen? És lett, hogy az asszony minden nap azt mondogatta Józsefnek, de ő nem hallgatott rá, hogy vele háljon és vele egyesüljön. Lett azért egy nap, hogy valami dolgát végezni a házba ment, és a háznép közül senki sem volt ott bent a házban. És megragadta őt ruhájánál fogva mondván, hálj velem, ő pedig ott hagyta ruháját az asszony kezében, és elfutott és kiment. Most olvasom a 49-től 14-ig. Elbeszélte azért a főpohárnak az ő álmát Józsefnek, és mondta neki, álmomban íme egy szőlőtő volt előttem, és a szőlőtőn három szál vesző volt, és alig, hogy bimbózott, virágozott, és gerészgyei megérlelték a szőlőszemeket, a fáraó pohara pedig az én kezemben volt, és én vettem a szőlőszemeket, és facsartam a fáraó poharába, és adtam a poharat a fáraó kezébe. És mondta néki József, ez annak a megfejtése, a három veszőszál háromnak. Harmadnap múlva a fáraó felmagasztalja te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a fáraó kezébe az ő poharát az előbbi tisztet szerint, mikor az ő pohárnoka voltál. Csak hogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jó lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem a házból. És a 23. vers, és nem emlékezik meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezett róla. Imádkozom.
A kiosztott papíron lehet látni egy címet, az élet nem igazságos. Hangsúlyozom azt, hogy nem olvasunk itt, hogy Isten nem igazságos. Az egy teljesen más dolog, és én azt mondom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy Isten igazságos. De az élet legalább a mi szemszögünkből nagyon sokszor úgy tűnik, hogy nem igazságos. Amikor fiatalabb volt a gyerekeim, volt egy videó, és a címe az volt, hogy az élet nem igazságos. Én nem tudom, hogy 15 év alatt hányszor láttam azt a videót, de valahogyan a mondani való a videónak az volt, hogy néha előfordul olyasmi az életedben, amit nem vártál. Amit a te szemszögödből azt mondjad, hogy ez nem igazságos. hadném egy percet, hogy mindenki gondolkozzon egy kicsit. Szerintem mindjárt tudnunk elég gyorsan gondolkozni egy olyan dologról, ami múlt héten történt. És valahogy én azt mondom, hogy ez nem igazságos. Miért van ez? Miért történt ezt veled? És ma délelőtt fogunk látni a József történetében több olyan helyzet az életében, amikor valami történt, és akkor én azt mondom, hogy nagyon könnyű lett volna mondani, hogy ő azt mondja, hogy az élet nem igazságos. Három különböző fejezetből olvastunk most az igéből, három különböző helyzet láttunk az életében. Az első az volt, amikor a testvérei hoztak egy döntést, hogy csinálni kell valamit ezzel a gyerekkel. Az első gondolat az volt, hogy akartak megölni. Utána mondnak, hogy jó, akkor itt van egy másik megoldás. Tudunk eladni, akkor még jobban járunk, akkor pénzt is kapunk bele a dologból, és többet nem fog zavarni minket. De az érdekes, ha mi próbáljunk nézni ezt az egész helyzet a József szemszögéből. A József, azt olvasunk a 37. részben, a Mózes első könyvében, a 3. versben, hogy ő volt az édesapja kedvence. Kérdezem. A József tudta tenni valamit arról, hogy ő az édesapja kedvence, vagy nem? Én azt mondom, hogy nem. Én azt mondom, hogy teljesen független volt ettől, hogy az édesapja kedvence vagy nem. Ő csak olyan volt, amilyen volt. Én azt mondom, hogy problémába került nem az ő cselekvése miatt, hanem egy másik ember nem helyes cselekvése miatt. Milyen rossz neki? Utána tovább menjünk, és látjunk, az 5. versben egyszer József álmodott. Megint. Ez az ő hatáskörön kívül volt. Amikor esteként mi lefekszünk, mi nem tudunk beprogramozni a mi eszünket, és ma este erről fogok álmodni, vagy arról. Nem. Van, ez csak jön. Van olyan, amikor az ember az éjszaka közepén full ébred, és meg van hihetve, hogy valamit álmodott, ami nem valódi, de mégis hátra. És mi tudunk látni azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor Isten üzen egy embernek. Egy alma keresztül. Nem mondom, hogy ez egy mindennapi dolog, nem mondom, hogy ez gyakran történik, de én azt mondom, hogy ez valami, ami előfordulhat. És ez történt a József életében. Megint, ő nem kereste ezt. Az nem volt az ő mély vágya, hogy ő uralkodjon az ő testvérei fölött. Csak történt. Van olyan az otthonodban, amikor reggel fókelsz, és ott a család leül a reggénál, és az egyik ember azt mondja, elmesél, hogy ő mit álmodott aznap este. És néha nevetünk rajta, hogy milyen nagy hülyeség volt ez, néha azt mondja, hogy erről lehet gondolkozni, de sohasem igazán mondjunk az embernek, aki mesél, hogy van egy probléma vele. Hogy miért álmodtad ezt. De mégis ez történik a József életében. Ő csak elmondja azt, amit ő hallott. Ez nem volt az ő szívvágya, ez nem volt az ő terve. Csak történt vele. És látjunk, hogy ő mindössze 17 éves volt, amikor ez történt. És egy olyan fordulat történt az ő életében, amikor 17 éves volt, hogy ő rabszolgaként került egy idegen országba. Én azt mondom, hogy ő ebben a helyzetben tudott mondani azt, hogy az élet nem igazságos. És utána kerül ebbe az idegen országba, és amikor oda kerül, látjuk, hogy az Isten keze rajta volt, nagyon jó munkahelye lett, nagyon jó lett az élete, egy időre. És utána látjuk, amikor ő dolgozott a Potifar házában, hogy a Potifar felesége próbált kapcsolatba kerülni. És a József, amikor bekerült ebbe a helyzetbe, én azt mondom, hogy megint egy olyan helyzet, ahol ő nem tudott tenni róla. Ő egy rabszolga volt. A tulajdonos adta neki ez a munkakör, és ebben a munkakörben találkozott a feleségével. És amikor találkozott a feleségével, a József helyesen viselkedett. Ő kitartott az ő tiszta elkos mellett, és ő azt mondta újból és újból annak az asszonynak, hogy nem. A 9. versben, a 39. részben a következőt olvasunk. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban, semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? Világos volt előtte, hogyha ő tette volna ezt a lépést, ez bűn lett volna. Nagyon fontos, hogy a mi életünkben legyen világos, legyen tiszta, hogy mi az a viselkedés, ami bűnös. Valahogyan mi túl könnyen nem helyesen értelmezünk az igét. Mi olvasunk az igében, az új szövetségben, hogy minden szabad. És valahogyan mi próbáljuk értelmezni azt az igét, hogy minden szabad, hogy akkor azt jelenti, hogy nincs bűn. Az, hogy minden szabad, egy másodpercre nem jelenti azt, hogy nincs bűn. Van olyan dolgok a Bibliában, ami bűn, és van olyan, ami szabad területet. És nagyon óvatos kell lennünk, mint keresztények, hogy mi nem mondjunk valamit, ami szabad, hogy az bűn. De ugyanakkor van egy veszély, hogy mi azt mondjuk, hogy valami, ami bűn, az szabad. Vannak olyan dolgok, ami bűn, és vannak olyan dolgok, ami szabad. Fontos, hogy mi keresünk az ige alapján, mi az, ami bűn, és mi az, amit szabad, és nem szabad keverni a kettőt. Ha bármelyik szélsőségbe menjünk, az probléma. Ha mi azt mondjuk, hogy van egy bűn, ami szabad, az nem jó. És az se jó, ha mondjuk, hogy van valami, ami szabad, ha mi azt mondjuk, hogy ez egy bűn. Érdekes, amikor itt József beszél erről a bűnről, ő azt mondja, hogy vétkezve az Isten ellen. Ő látja azt, hogy a bűn főleg befolyásol a mi kapcsolatunk Istennel. Persze a bűn hat emberekre is. De a fő probléma az, hogy a bűn akadályoz az ember közösség Istennel. Az 51. Zsoltárban, amikor olvasunk azt a Zsoltárt, amit Dávid írt, mint bűnbánat az ő bűneiről. És ő ott a 6. versben ő azt mondja, hogy egyedül ellened vétkeztem. A Dávid is megérte azt, hogy a bűn főleg Isten ellen. Amikor mi megteszünk valami, ami bűn, lényegében az kifejez a mi lázadásunk Isten ellen. Mert mi azzal, hogy mi bűn teszünk, mi azt mondjuk, hogy nem az a fontos, amit Isten mond, hanem az a fontos, amit én szeretnék. József világosan látta azt, hogy az ő feladata alávetni maga Isten alá. És megtenni azt, amit Isten kér, és nem tenni azt, amit Isten megtiltja. Tovább látjunk az ő helyzetében, hogy egy nehéz helyzet, mert ez nem csak egy egyszeri kísértés volt az ő életében. A 10. versben mi olvasunk, hogy bár az asszony nap mint nap ezt mondta Józsefnek. És vannak olyan helyzetek, amikor újból és újból és újból följön az a kísértés, hogy olyasmit csináljunk. Lehetséges van az a kísértés az iskolában, hogy én nem csinálom a munkát, hanem én igénybe veszem, amit a másik ember leír a dolgozaton, és én csak nézem, hogy ő ír, és én kihasználom az ő munkáját. Az egy állandó kísértés, aki tanul, hogy ne csinál a saját munkáját, hanem használ valaki más munkáját. A munkahelyen állandóan van egy kísértés az embernek, hogy valami szerszeny, valami eszköz, ami az irodai, az ember hazavisz, használja saját célra. Ha az ember bemegy a Tesco-ba és lop valamit, akkor nyilván való az lopás. De amikor én dolgozom egy irodában, és csak hetente egyszer hazaviszem egy tollat, akkor az mi? Én azt mondom, az is lopás. Amikor mi használjunk, amikor mi eltulajdonunk valami, ami nem a miénk, az lopás. Napról napra vannak kísértések a mi életünkben. Amikor az ember fölkapcsolja otthon a számítógépet. Vannak olyan emberek, hogy az a kísértés, hogy csak egész nap játszik rajta. Van egy másik ember, az a kísértés, hogy olyan oldalakat néz, ami nem építi az ember. Én azt mondom, hogy vigyáznunk kell mindegyik területben a mi életünkben. Napról napra vannak kísértések. De fontos, hogy mi tudjuk azt, hogy nincs olyan kísértés, ami túl nehéz neked. Nincs olyan. Az 1. Korintus 10. rész, a 13. versben a következőt olvasunk. Emberi előtt meghalad a kísértés, még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőteken fölül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjatok azt viselni. A József egy nagyon nehéz helyzetben volt. Napról napra ott volt a kísértés. Nagyon könnyű lett volna magyarázni ezt az egész, hogy ez sok nekem. Én nem bírom ki, senki más nem tapasztal hasonló kísértés, mint amit én tapasztalom. Ez az igé, amit olvastunk, az 1. Korintus azt mondja, hogy nincs olyan kísértés, amit nem tudsz kibírni, Az is mondja, hogy nincs olyan kísértés, ami olyan különleges, hogy te tudsz mondani, hogy senki más nem ismeri ezt a nehézséget. Újból és újból azt mondom, hogy ha mi nézünk az utolsó pár ezer évben, bármit, amit te tapasztalsz, mint kísértés, valaki előtted már tapasztalta ezt. És valaki előtted már sikerült neki ellenállni, az a bűn ellen. Nem tudunk használni azt, mint kifogás, hogy ez túl nehéz nekem, vagy csak én tapasztalom ezt. Nem. A kísértések, amik vannak, azok közösek. Bárki bárhol már tapasztalta azt, és tudta legyőzni. Tovább olvasunk itt a Mózes első könyve 39. részben, és látjuk, hogy az egyik nap a József életében mi történt. A Potifar felesége előre készítette a dolgokat, ő úgy intézte, hogy nincs más ember a házban, és utána, ez egy kicsit furcsán hangzik, de a nő próbált erőszakkal kapcsolatba kerülni Józseffel. József mit csinált? Mi azt látjunk, hogy ebben a helyzetben ő menekült. Ő ott hagyta a kabátját, és ő menekült. Az első Korintus 6. részben a 18. versben a következőt olvasunk. Kerüljetek a paraznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de a paraználkodik a saját teste ellen végkezik. Az egyik fordításban erősebb a szó, itt nem csak kerül, hanem menekül. Vannak olyan bűnök, amitől menekülni kell. Vannak olyan bűnök, olvasunk az első Péter 5. részben, a 8. részben, hogy álljunk ellen a sátán ellen. Vannak olyan helyzetek, amikor ellen kell állni. De én azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, ahol a megoldás a menekülés. Az, hogy nem maradok ott abban a veszélyes helyzetben. Én az teljesen logikus, ha az ember egy épületben van, és az épület ég, van egy olyan pont, amikor az ember azt mondja, hogy reménytelen harcolni ellene. Túl sok a faanyag az épületben, túl erős a tűz, van egy lehetőség ebben a helyzetben. Menekülni. Ha az ember nem menekül, meghal. És azt kell látnunk, hogy vannak olyan kísértések a mi életünkben, ahol az egyetlen megoldás a menekülés. Én azt mondom, az, hogy ha valaki menekül valamitól, az nem jelenti, hogy az ember gyenge, hanem pont az ellenkező, én azt mondom, hogy azt jelenti, hogy az ember bölcs. Tudnunk kell, hogy mi az, amit jelent veszély a mi életünkben. És ha olyan nagy az a veszély, a megoldás, a menekülés. József ezt tette. Ő menekült a veszélytől. És utána megint azt lehet mondani, hogy az élet nem igazságos. József mindent csinált, amit kellett volna csinálni abban a helyzetben. Én mondhatom mai kifejezéssel, tökéletes keresztény viselkedés. És mi lett? börtönbe került. Csak mondom egy dolog. Szerintem a Pottifar tudta, hogy ki volt a bűnös ebben a helyzetben. Mert ha a Pottifar egy másodpercre gondolta volna azt, hogy a József kezdeményezett ebben a helyzetben, a József nem a börtönbe került volna, hanem a Pottifar egyből megölte volna őt. Lett volna joga ezt csinálni egy rabszolgával. De én azt mondom, hogy úgy tűnik nekem, hogy a Pottifar kegyelmes volt Józseffel. Mert ő tudta, hogy valóban a probléma nem volt Józseffel, hanem a feleségével. És a József ebben a helyzetben is, hogy helyesen viselkedett, mégis ő a börtönbe került. Jövünk a harmadik szakasz, amit látjuk ebben a történetben. Amikor ott volt a börtönben, az egyik nap két férfi oda került a börtönbe, ők is almuttak valamit, és akkor látjunk azt, hogy József magyarázta neki, hogy mi volt az. És az egyik ember, a fő poharnok volt, mondta neki, hogy mi volt. A fő poharnok azután kikerült a börtönből, visszakerült a szolgálatba, a fáró mellett. József egyetlen dolog kért ettől az embertől, amikor kimész innen, ne felejtkezz el rólam. Kiment, és mit olvasunk, de a fő poharnok nem gondolt Józsefről, megfelejtkezett róla. Az élet nem igazságos. József megint adott segítséget valakinek. Csinálta azt, amit kellett csinálni, és az az ember elfelejtette megköszönni. És azt olvasom, hogy miután ez történt, még két évig József ott maradt a börtönben. A 41. vers fejezet az első vers. Még két esztendőr. Próbáljuk belelépni a József helyzetébe. Ott vagyok a börtönben, adom segítséget valakinek, van egy reménység, hogy esetleg végre fogok kikerülni innen. Az első nap nem történik semmit. Egy hét, egy hónap, egy év. Milyen érzés lesz a szívedben? Legyél őszinte. Milyen érzés lesz? Egy kis keserűség? Egy kis harag? Isten, hol vagy? Miért még mindig itt vagyok? Én megtettem azt, amit kellett csinálni, és még mindig szemben. Hol van Isten? Nem fordul elől egy ilyen vád a mi szívünkben? Amikor látjuk, hogy jól megy valaki másnak, és látom, hogy mi van az én életemben. És én azt mondom, hogy nem csak az élet nem igazságos, hanem én azt mondom, hogy Isten nem igazságos. Ha olvasunk a Zsoltárokban, az egyik dolog, amit újból és újból látjuk azt, hogy Isten nem lassul. Isten mindig lép a megfelelő időben. A probléma velünk, hogy mi nagyon türelmetlenek vagyunk. Mi azt várjunk egy azonnal megoldást mindig. A 37. Zsoltárban, a 34. versben következőt olvasunk. Várjad az Urat, marad az Urutján. Én azt mondom, hogy ez volt a gondolat, ami Józsefben volt szerintem. Amikor ott volt a börtönben, ő azt mondta, hogy jó, én fogok várni. Én fogok tovább bízni Istenben ebben a helyzetben. Én azt mondom, hogy van, vagy volt két lehetőség neki akkor. Az egyik lehetőség a keserűség. És én azt mondom, hogy a körülmények olyanok voltak, hogy én azt mondom, hogy jogos egy kis keserűség. De mégis ő hozta a döntést, hogy ő fog várni az Urat. És ő fog járni a megfelelő úton. Mindnyájunk azok a helyzetekben, amik jönnek a mi életünkben, döntünk kell. Most ebben a helyzetben én keserű leszek, vagy ebben a helyzetben megint én azt fogok mondani, hogy én bízom az Úrban. Ismerjünk a Jób történet, tudjunk a körülmények az ő életében, minden jába, ami volt az ő életében, Isten elvitt tőle. És a Jób könyvében a következőt mondott Jób ezek után. Mesztelen jöttem ki anyám méhéből, mesztelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vitte el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Én azt mondom, hogy nagyon könnyű lett volna olyan dolgot követni Isten ellen abban a helyzetben. Mert az ő szemszögéből abban a helyzetben az élet nem volt igazságos. De ő abban a helyzetben tudta mondani, az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az Úr neve. Fontos, hogy a mi életünkben, amikor jönnek ezek a nehézségek, amikor jönnek ezek a dolgok, ami úgy tűnik, hogy nem igazságos, akkor kell a mi feladatunk bízni az Úrban. És mondjuk azt, hogy áldott legyen az Úr. Én tovább fogok járni azon az úton, amit ő mutat. A Dániel könyvében találkozunk három fiatallal, Sadrak, Mesak és Abednego. És amikor a király hozta azt a döntést, hogy ők fognak dobni a tűz kemencébe, a három fiatal következőt mondtak. Van nekünk Istenünk, akit mi tiszteljünk. Ő ki tud minket szabadítani az ízó tűzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből. De ha nem tenne is, tudd meg, ó király, hogy mi a te Istenedet nem tiszteljünk, és nem hódoljunk az arany szobor előtt, amelyet felállítottál. Ez a három ember azt mondta, hogy mi tudjunk, hogy Isten mi képes csinálni. Isten képes őrizni minket ebben a helyzetben. De ha még se csinálja ezt Isten, ő még mindig a mi Istenünk. Isten tud meggyógyítani bárki, aki beteg. De az, hogy Isten tud csinálni azt, az nem jelenti, hogy Isten fog csinálni azt. És a mi feladatunk azt mondani Istennek, ha Isten, ha meggyógyítsz, te vagy az Istenem. De ha nem, te vagy az Istenem. Azért, mert mi imádjuk Isten, mert ő Isten. Nem azért, mert ő ad nekem minden kifadságom. De én azt mondom, hogy emberi erővel ez lehetetlen. Én azt mondom, hogy mi nem tudunk csak a fejünkkel dönteni, hogy ez így van. És azért fontos, hogy a mai napon, amikor mi ünnepeljünk a pünkösd, tudjunk azt, hogy mi történt pünkösd napon. Mert ezen a napon Isten adta az ő lelkét a hívő embereknek. És mi tudjunk azt, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtér, az Isten szent lelke beköltözik az ő életébe. És ott van benne. Ha te a Krisztusé vagy, az Isten lelke benned lakik. Ez történt a pünkösd ünnepen, hogy az emberek először így kapta az Isten lelke. De utána látjuk azt, hogy a megtéréskor történt ez, hogy az emberek kaptak az ő lelkét csak egy pár kivétel a hónap. És utána a Galáta 5. részben mi olvasunk a lélek gyümölcséről. A Galáta 5:22 és 23. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szíveség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ez nem a József gyümölcse. Ez nem a Monty gyümölcse. Ez a lélek gyümölcse. És amikor mi engedjünk azt, hogy az Isten lelke uralkodik a mi életünkben, akkor van ez a gyümölcs. Ez a gyümölcs, amit láttunk a József életében. Amikor ő türelmes volt. Ez a gyümölcs, amit láttunk az ő életében, amikor volt azt a képessége ellenállni a kísértés ellen. Ott volt az önmegtartóztatás. Az új szövetségben mi azt látjuk, hogy Isten adta az ő lelkét mindjárt. A kérdés, amit felmerül bennünk, és amiről dönteni kell, hogy én engedem, hogy az Isten lelke uralkodik az én életemben, vagy nem. Az Efézus 5. rész, a 18. vers. Ne részekedjetek mert a bora lehetőségre jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Egy döntés, egy folyamatos helyzet a hívő ember életében. Amikor mi hozunk pillanatról pillanatra, ki fog uralkodni az én életemben ebben a helyzetben? Monty, vagy az Isten lelke? Tudok-e elsőbséget adni neki az én életemben, hogy ő uralkodjon, és hogy az ő gyümölcs legyen az én életemben? Befejezem három kérdéssel. Láttunk, hogy az első probléma a József életében azért merült föl, mert az édesapja rosszul csinálta valamit. Az édesapjának volt egy kedvenc gyereke. Akinek van gyerekei, fogja tenni a kérdést. Megfelelő módon, Biblia módon nevelem az én gyerekeimet, vagy nem? Egy pár héttel ezelőtt beszélgettünk egy kicsit bővebben erről, és én azt láttam, hogy van a gyereknevelésben a mai világban két nem helyes szélsőség. Az egyik szélsőség az, amikor a szülők kényeztetnek a gyerekeket. Mindent adnak nekik, a család a gyerekek körül forog. Ez nem a Biblia minta. A másik, ami se jó, amikor a szülő olyan, mint egy kiképző őrmester, aki úgy uralkodik a gyerek fölül, és úgy parancsol, hogy a gyereknek nincs semmi szabadsága. Szükség van, hogy mi találjuk a helyes középút, a helyes egyensúly a gyereknevelésben. A második kérdés, vannak-e olyan helyzetek a mi életünkben, ahol menekülni kell a bűntől? Van egy olyan az életedben, egy olyan kísértés, ami mindig kopog az ajtón? Van egy olyan, amitől menekülni kell? És a harmadik, tudok-e elfogadni azt, hogy Isten igazságos, és engedem-e azt, hogy az ő lelke uralkodik az én életemben? Imádkozzunk. Édesatyánk, kérjünk, hogy segíts minket, amikor úgy érzünk, úgy tapasztalunk, hogy az élet nem igazságos. Segíts minket ilyen nehéz helyzetekben, add nekünk az erőt, hogy akkor is tudunk bízni benned, és járni a megfelelő úton veled. Kérjünk, hogy segíts minket, hogy tudunk alavetni magunkat magad alá. Hogy tudunk engedni azt, hogy a te lelked uralkodik a mi életünkben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.